Eredménycsére találkozó 2017. október 6-a. Riadó.
Hát van egy üzenetem, és nem szeretnék magyarázkodni miatta, inkább halljuk, és akkor nem készültem. Ez az, ami engem foglalkoztat, ez a gondolat. Ez egy nagyon rövid gondolat. Lehet, hogy ez lesz a címe az üzenetnek, hogy riadó. Oké? Riadó. Ez lesz a címe. És mindjárt beszélünk, csak először imádkozunk, de még először szeretnélek köszönteni benneteket itt a helyszínen, és benneteket is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Ez az eredményes élet találkozó, ez egy internetes szolgálat, határainkon átívelő, és köszönjük Sós Attilának és Bölkény Rafinak a szolgálatát, mert nélkületek ez az üzenet itt maradna a falak között. Vagy esetleg mi vinnénk tovább, akik halljuk, de úgyis sokkal hatékonyabb, úgyhogy tudjuk jóra is használni az internetet. És imádkozzunk, mert nekem kétségbe esett szükségem van rá. Mennyei Atyánk! Meg vagyunk kísértve, hogy mindig csak a könnyed dolgokról beszéljünk. Olyan nagy rajtunk a nyomás, hogy toleránsak legyünk, jelentsen ez bármit. Olyan nagyon ki vagyunk képezve a, nem is tudom, problémák ellen, hogy ez nem fér bele, hogy a kemény üzenetek, hogy ezt ki kell egyensúlyozni. Legyünk pozitívak, és ez mindig az, Uram. És te nagy kegyelmedből, mi keresztények, akik ismerünk téged, és kezdjük kapizsgálni, hogy hogyan működik a világ, mi mégis lehetünk őszinték magunkkal és egymással, a jövőnket illetően, a világ helyzetét illetően, vagy akár a keresztény járásunkat illetően. Lehetünk őszinték, mert az igazság az nem kárhoztat minket, mert elvégeztetett. Mert te ott fügtél a kereszten, és mindent elvégeztél. És valójában minden rendben van. Kegyelem és igazság, ez a kettő, ami vezérli az életünket. És kérlek, Urunk, hogy ne alkudjunk meg piszlicsári válaszokkal, ne alkudjunk meg az igazsággal, ne alkudjunk meg a kegyelemmel, hanem legyen egy egyensúly az életünkben, és lássuk a világot, téged, önmagunkat annak, ami és aki. És köszönjük, hogy ebben segít a Biblia, felismerések, Szent Szellem, te üzeneted, testvérek, a gyülekezet. És köszönjük ezt a természet fölötti ismeretet. És áld meg ezt az alkalmat. Jézus Krisztus, a te nevedben imádkoztunk. Amen. Hello. Sziasztok. Tök jó. Imádkozunk, és egyre többen vagyunk. Várjátok, imádkozom megint. Nem. Okay, ma október 6-a van, és nem pont erről szeretnék beszélni, de azért említsük meg, mert magyar emberek vagyunk, és ez az eredményes élet találkozó. 1849-ben, a mai napon 13 eredményes élet ért véget földi értelemben. És egyébként még több, mert Batthyány Lajos miniszterelnököt itt végezték ki Budapesten, és aztán még többeket. De hogy erre gondoltam, hogy nem tudom, olvastátok-e a Radi 13-nak az utolsó mondatait, hogy miket mondtak. Ugye elképesztő volt ezeknek a férfiaknak az élete, hogy hihetetlenek voltak a meggyőződéseik, a hazaszeretetük. 8-an nem is voltak magyarok. Úgy értem, volt közöttük, aki a ütközet közbe tanult magyarul, néhány magyar vezényszót, hogy szót értsen a katonákat, de 8-an nem voltak magyar származások. Szerbek, horvátok, osztrákok, volt köztük német, örmény. Hihetetlen, és azt mondták, hogy Magyarországért feláldozzuk az életünket. És azt mondtam, hogy riadót szeretnék fújni. Oké, ez riadó. És amikor valaki riadót fúj, akkor azt nem félelmében teszi, az egy figyelmeztetés. Nem azt mondom, hogy kezdjünk el félni, hanem azt mondom, hogy kezdjünk el kiózanodni. Az egyik testvérünk felelősségre vont engem, hogy értem, hogy miért használom azt a szót, hogy nemzeti. Melyik szót miért használom, hogy nemzeti? Hogy nemzeti? Az, hogy szeretem a hazámat. Tudjátok, hogy nagyon-nagyon vigyáznunk kell bizonyos dolgokkal. Attól, hogy keresztények vagyunk, attól magyar állampolgárok is vagyunk. És a világ egy nyomást helyez ránk, hogy oké, tolerancia. Ismerjük ezt a szót valamennyien. Tudjátok, hogy kik, és bocsánat az üzenetért, le is kapcsolhatod, vagy nem tudom, hogyha nem bírod, de hogy remélem, hogy a vége jó lesz. Hogy a tolerancia, azt megfigyeltétek, hogy aki a toleranciát hangoztatja, az egyáltalán nem toleráns ember. Hogy nekem tolerálnom kell azokat az embereket, akik nem akarják, hogy kimondjam azt a szót, hogy nemzeti, vagy hogy magyar haza, vagy hogy én hazafi vagyok, egy jó értelemben. De ő nem tolerálja az én nemzeti érzelmeimet. A tolerancia mindig egy kétélű fegyver, és valójában nem is létezik. Lehetünk persze toleránsak egy csomó mindennel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy az igazsággal kapcsolatban nem lehetünk toleránsak. És azt hiszem, hogy sokszor beszéltünk már erről a témáról, de mindent csak a kegyelem és a keresztnek a szemüvegén keresztül tudunk vizsgálni, és úgy lesz minden érthető. És remélem, hogy a végre tiszta lesz, hogy mit szeretnék mondani. A zsidókhoz írt levél 11. fejezet, és a zsidókhoz írt levél 11, ez a hitnek a fejezete. És felsorol, először definiálja, hogy mi a hit, hogy oké, majd a végén beszélünk róla, vagy majd az üzenet közben, de aztán mond itt, felsorol különböző hithősöket, hogy mit tettek, és hogy Isten hitet vár el tőlünk, ő belévetett hitet, és aztán itt mond valamit, hogy 38-ban, 11-38, ezekre nem volt méltó a világ, és pusztákon, hegyeken, meg barlangokban, és föld hasadékaiban bújdostak. És ez az üzenetünk igazából, hogy a Biblia felkészít bennünket a nehézségekre. Tudjátok, hogy mit csinálunk mi nyugati posztmodern keresztények? És most nem a mi gyülekezetünkre gondolok, de hadd beszéljek több eszembe, hogy ne legyen elítélő. Én mit csinálok posztmodern keresztényként? Lehet, hogy elkezdek hirdetni egy olyan evangéliumot, ami sosem volt benne a Bibliában. Lehet, hogy megpróbálom felpuhítani az evangéliumot, és arról beszélni, hogy hogyan élhetsz egy gondtalan, kényelmes életet keresztényként, megvalósítva a saját céljaidat. Uram, legyen meg az én akaratom. Hány ilyen könyv jelenik meg, hogy hogyan legyél sikeres keresztény, hogyan barkácsold magad, hogyan legyek Isten számára elfogadhatóbb, hogyan imádkozzak jól, hogyan csináljam jól a missziókat, hogyan viselkedjek. Értitek, hogy miről beszélek? Hogy ez az egész rólam szól, állítólag. Ez a posztmodern kereszténységbe. Tudjátok, hogy mi a vallás? A vallás az egy spirituális köntösbe bújtatott humanizmus. Remélem, kiderül, hogy mit akarok mondani. Hogyha így gondolkodom, ha állandóan magamat szeretném rendbe rakni, akkor valójában humanista vagyok. Akkor nem csinálok semmi egyebet, mint a nagy francia forradalomban, csak azt mondom, hogy én hiszek Istenben, de valójában saját magamat barkácsolom, és minden az én kis életem körül forog. De egy pillanat, hogy az evangélium, a teljes evangélium az nem ez. És erről egy barátommal beszélgettünk elég hosszan, hogy a teljes evangélium az azt jelenti, hogy túlnézek magamon. Nem pont az én életem a legfontosabb, hanem én, hogy mondta Pál, hogy meghalt nekem a világ, és én is a világnak. Azaz azt mondom, hogy én halálra adtam magam. És ezért vagyok, és most magamról beszélek, ezért vagyok gyenge keresztény. Mert én nem haltam meg magamnak. És Isten az én személyi, nem is tudom, hogy mondják ezt, személyi menedzserem, hogy kitaláltam azt, hogy én milyen életet szeretnék élni, mik az én célja, kitűztem magamnak célokat, és aztán duzzogok, hogyha Isten ebben nem akar részt venni. Miért nem mondom inkább azt, hogy Uram, legyünk becsületesek egymással. Ha úgy értem, hogy te nem vagy az én dzsinem, nem vagy a valóra váltógépem, hanem tegyük tisztába, hogy te vagy a teremtmény, és te vagy a teremtő, és én vagyok a teremtmény. És mi lenne akkor, hogyha ránéznék erre a könyvre, és azt mondanám, hogy Nem szeretnék kiolvasni belőle olyat, ami ide nincs írva. Én nem arra számítok, hogy minden rendben lesz az életemben. És halleluja, hogyha így lesz. De a Biblia az felkészít bennünket a rossz időkre. De mi csak a jó időkben szeretnénk élni. A Biblia azt mondja, hogy ne legyél toleráns. Amikor Jézus itt járt, a végén röviden beszélek arról, hogy mi indított erre az egészre. Jézus soha senkivel nem volt toleráns. Okay? Ő volt a legszélsőségesebb tanító. És a bűnt, azt bűnnek mondta. És azt mondta, hogy ne alkudj meg a bűnnel. Nem törlöm el a törvényt, hanem betöltöm a törvényt. A 10 parancsolat még mindig érvényes, ha bár én eljöttem testben, de tudod, hogy emiatt kellett eljönnöm, mert képtelenek vagytok betölteni, de én betöltöm, a szeretet az, ami tulajdonképpen a 10 parancsolat. És mekkora a nyomás rajtunk, hogy a bűnt ne nevezzük bűnnek, hanem megalkudjak bizonyos dolgokkal. És a világ azt mondja, hogy te vagy a gyalázatos, hogy rámutatsz bizonyos dolgokra, hogyha például, beszéljünk a homoszexualitásról, és azt mondom, hogy ez bűn, de ugyanakkor ott van Istennek a kegyelme is, igazság és kegyelem, és azt mondom, hogy ez bűn, de szeretlek, figyelj, van egy jó hírem, van egy kimenekedés ebből, van egy feloldása az egésznek. Isten szeretete, a kereszt, az evangélium. És nem alkuszom meg vele, és nem azt mondom, hogy ó, rendben vagy, ó, minden oké, és aztán nem veszek részt abban az útban, amit jár ez az ember, vagy nem megyek ki tapsikolni egy felvonulásra, mert ez a tolerancia. Tudod, egy felvonulás nem toleráns velem szembe. Oké? Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. És Jézus, amikor itt járt, akkor tudjátok, kikkel volt a legkeményebb? Mindenkivel nagyon tisztelettudó volt, mindenkivel nagyon szerető volt, de a farizeusokkal nem volt az. A korának a vallási vezetőivel brutálisan kemény volt Jézus. Tudjátok miért? Mert ők tudták az igazságot. Ők az igazság birtokában voltak. De megalkudtak. Miért alkudtak meg? Mert magukra néztek. Mert azt mondták, hogy ha bár itt van Isten, és tudniuk kellett, hogy itt van, mert volt 330 messiási profécia, ami 61 jellemzőjét írta le az eljövendő messiásnak, és a 61 az mind beteljesedett annak az egy férfinak az életében. És látták a csodáit, és nem tudták tagadni, és nem azon gondolkodtak, hogy hogyan, te jó ég, hogy mehetnénk oda hozzá, mi lenne a módja annak, hogy feloldjuk ezt az egészet, hogy mi itt vagyunk, csináljuk ezt az áldozati rendszert, amiről már rég nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mi, de meggazdagodtunk belőle, és tehetősek vagyunk, és hatalmunk van, az emberek felnéznek ránk, mi vagyunk a kornak a vallási vezetői, mi vagyunk valakik. Erre idejön egy szakadt ácslegény, és azt mondja, hogy figyeljetek, én nem ezt akartam. Úgy értem, tudod, mi lett volna akkor, hogyha megalázzák magukat ezek a vallási vezetők? Mi lett volna akkor, hogyha egyetértenek az igazsággal, és azt mondják, hogy Jézus, várjál? Fura, hogy te megteszed azokat a csodákat, amiket a messiás meg fog tenni. Fura, hogy úgy tanítasz, ahogy még senki más. Fura, hogy minden kezd összeállni, mintha te lennél az, és sokan fel is teszik a kérdést, hogy lehet, hogy ő az. Mi lenne, hogyha oda mennénk, és inkább kérdeznénk? Mi lenne akkor, hogyha kijelentések helyett inkább... Oké? Hogy Jézus nem volt toleráns ember. És ez az, ami megmentheti a mi életünket is. És akikre nem volt méltó a világ, itt volt az aradi 13, Istenben hívő emberek voltak, kiálltak a meggyőződéseik mellett, nem voltak toleránsak az elnyomó hatalommal szemben, hanem azt mondták, hogy sosem nem alkuszom meg. Elveheted az életemet, de nem alkuszom meg, nem leszek toleráns az igazságnak a kárára. És inkább föláldozták az életüket, mert nem magukra néztek, nem voltak humanisták egy értelemben, hanem voltak meggyőződéseik, volt hitük, ugye, amiről a Biblia beszél, hogy a hit ugye nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És ők hittek valamiben, az ő hitük, az túl horgonyzott az életükön. És még most is beszélünk róluk. És amikor elolvasom az utolsó mondataikat, akkor bátorít. Hogy ez klassz, hogy ezért érdemes volt élni. És lehet, hogy én is ilyen szeretnék lenni, és nem szeretnék megalkudni. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állt elő. És akkora nyomás van rajtunk, hogy azt mondjuk, hogy itt minden a véletlen műve, hogy megalkodjunk ezzel a dologgal, és evangéliumi keresztények megalkusznak, és azt mondják, hogy Isten is van, és az evolúció is van. Ugye a teista evolúció, hogy Isten megteremtett mindent, és aztán csak úgy beindította a dolgokat. De vannak olyan keresztények is, akik egész egyszerűen nem is hisznek a szószoros értelmében Istenben. És valójában nagyon érdekes, mert nem tudjuk bebizonyítani, hogy Isten létezik. Isten létezését nem lehet bebizonyítani tudományos módszerekkel, és nem lehet cáfolni se. De mi, amikor körülnézünk a világban, és hogy a Róma 1.20-ban azt mondjuk, hogy aki körülnéz, és értelmesen megvizsgálja a világot, annak látnia kell belőle, hogy Isten létezik. És habár hit által fogadjuk el a Isten létezését, de látjuk a bizonyítékait, és nem, tudod, és csak nem alkuszom meg. Nem fogom azt mondani, hogy hát igen, Isten is, meg az evolúció is, meg ez csak a véletlen műve, hanem kiállok a Biblia igazsága mellett, mert vannak meggyőződéseim, mert van hitem, és azt mondom, hogy sok mindennel lehetek toleráns, időjárás, férfi divat, ezt szoktam mondani, de az igazsága szemben nem lehetek az. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, és ezáltal bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, mert Isten bizonyságot tett az ő ajándékáról, és így még halála után is beszél. A hit emberei még a halálok után is beszélnek. Ugye Ábelnek a vére kiáltott a földről, Pál levelei még most is táplálnak bennünket, mert volt az életükben valami örökkévaló. Nem alkuttak meg, volt hit az életükben. Azt mondták, hogy nem vagyunk toleránsak, mert a toleranciának semmi köze a szeretethez. Ha toleráns vagy valakivel szemben, aki éppen bűnben él, akkor nem szereted őt. De mondhatod azt, hogy figyelj, ez nincs rendben, de szeretlek. Úgy értem, gyere és beszéljünk róla, vagy nem tudom. De hogy én nem szeretnék toleráns ember lenni. És hogyha valaki megvet érte, akkor tudod, hogy Jézus sem volt toleráns. Aztán hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé jár, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit által kapta az intést Noé, amíg nem látott dolgok felől, Isten félelmében házanépe megmentésére bárkát készített. E hite által elítélte a világot, és a hitből való igazság örökössévé lett. Szóval el tudjátok képzelni, ha jól értjük, akkor nem volt eső Noé előtt. Olyan volt a földnek a klímája, hogy csak pára csapódott le hajnalban. Egy tökéletes klíma volt, teljesen más volt a vízözön előtti föld, mint a mostani. Tehát, és Noé elkezdett egy bárkát építeni. Hát és ez a bárka, ez abban a korban egy rettentő méretű volt. Ez 1800-as évek közepéig nem volt ekkora méretű hajó a világtengereken. És néhányan építették, 120 év alatt, ha jól értjük. El tudjátok képzelni ezt az ige hirdetést? Rafi mutatja. Elkezdték lefektetni a hajó gerincét, nyilván, általában úgy kezdik a hajóépítést. Oda hordtak, gondolom, rengeteg fát, és hát ott azért voltak mások is. És biztos kérdezték, hogy Noé, te mit csinálsz? És megjegyzem, mit mond Jézus az utolsó időkről? Azok úgy lesznek, mint a Noé napjaiban. Hogy az emberek semmit sem fognak észrevenni. Ezért mondtam, hogy riadó. Oké, riadó. Vedd észre, hogy alig maradt időnk. Úgy értem, alig maradt időnk. És erről még beszélünk a végén. Nem tudjuk, mert aki dátumokat, most volt épp a világ vége, 23-án. Előre tudtuk, hogy semmi nem lesz persze, de sokan izgatottak voltak, én nem voltam az. Nem tudunk dátumokat, de profétikus jelek indultak be. Erről majd lehet, hogy egy picit beszélek a végén. Ezért mondtam, hogy riadó. Ugyanúgy lesz, mint a Noé napjaiban Isten eljövetele. Isten eljövetele nem lesz toleráns, nem lesz személyválogató. Ő eljön. Tudod, lesznek sokan, akik nem hisznek benne, és lesznek, akik hisznek. És aztán Noé fektette le a hajót, éppen a hajó gerincen dolgozott, látták, hogy ez egy bazinagy építmény lesz, senki nem értette, hogy mit csinál, bátrabbak oda mentek, mert gondolom eszelősnek tűnt, ahogy dolgozott, meg ott izzadt, és oda mentek, és megkérdezték, hogy Noé, mit csinálsz? Egy bárkát építek. Hát meg vagy őrülve, itt nincs víz. Hát az az igazság, hogy Isten el fogja árasztani ezt a földet egy vízözönnel, és vége lesz mindenkinek. És azért építem a bárkát, hogy tudod, aki ide jön, az megmenekül. És elmondták, te meg vagy őrülve. Esőssel. Tehát honnan jön a víz? Hát a föld alól, meg az égből. Mert ugye nem az eső miatt lett 2 kilométer vastagságú víz köpenye az egész földön, hanem feltörtek mélységi víztározók. Most is 19 kilométer mélységben megvannak ezek a víztározók. Valószínűleg egy üstökös találta el a földet, megrepesztette a földkérget. Egyes ilyen modellek szerint hangsebességgel terjedt a repedés, és ugyanilyen sebességgel tört ki a víz a földkéregnek a repedésein. És ahogy föllőtt egészen azt hiszem a stratoszféráig, és amikor visszahullott, akkor egy része jég formájába hullott vissza. Volt a vízözön után egy jégkorszak, ami nem milliárd vagy millió évekig tartott, hanem körülbelül 200 évig, és nem az egész földre terjedt ki. De ez már egy más kérdés. De tudod, Noé ott volt, és nem kötött kompromisszumot. Hit által élte az életét. Nem volt toleráns, nem engedett a nyomásnak, hogy te őrült vagy, ezt fejezd be. Az egész életedből, mert 600 éves volt Noé, amikor a vízözön elpusztította a földet, és aztán még élt, meddig még 300 évig, ugye? Azt hiszem, 900 éves volt. De megőrültél, Noé, az 1/9-ét odaadod az életednek. 100-120 évet odaadsz emiatt. Isten mondta. Akkor biztos így lesz. Noé hit által élte az életét, és megtörtént. Megtörtént, és látjuk a vízözönnek a nyomait. Üledékes kőzetekben, fosziliákban, mindenhol ott van a nyoma. Hihetetlen. Aztán hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és kiment, nem tudva, hová megy. Hit által vándorolt az ígéret földjén, mint idegenben, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. És ez a mi képünk, hogy Isten kihív minket a világból. Ábrahámot kihívta Úr városából. Az volt a kor legmodernebb helye. Az, tudjátok, milyen lehetett, mint Las Vegas. Nem tudom, hogy olyan volt, de most csak mondtam egy hülyességet. Gyereki Vegasból hajdott a kaszinókat, meg a kényelmes szállodát, meg a svéd asztalt, és menj ki a sivatagba, egy sátorba. Mi? Micsoda? Megőrültél? Ez sose fog megtörténni. De ez én vagyok. Ez sose fog megtörténni. Tudod, hogy ott hagyni a világot, és ez a gyülekezet, amiben vagyunk, hogy Isten, a gyülekezet az a kihívottaknak a közössége. Isten kihív a világból, itt vagy ebben a szervezetben, és aztán, amikor hallottuk Isten igéjét, és megváltozott a gondolkodásunk, ugye, mert sokan azt mondják, hogy mi vagyunk az agymosottak keresztények, de én tudjátok, mit tapasztaltam? Oké, biztos, igen, ez is egy agymosás. Muszáj voltam újra átmosni az agyamat a világnak az agymosása után. A világ szeretné megmondani, hogy hogyan gondolkodjak, de csak nem sikerült az életem, amikor kinyártam a világba. Úgy értem, mindent összepusztítottam. Az nem volt működőképes, az az élet. Csak ilyen romok maradtak, amikor bejöttem a gyülekezetbe. És milyen érdekes, hogy hit által belekapaszkodtam a Bibliába, és azt mondtam, hogy tudom, hogy meg fogja menteni az életemet, és megtörtént. És megváltozott a gondolkodásmódom, és helyreállt az életem érdekes módon. A helyére kerültek bizonyos dolgok, egy csomó minden még hiányzik nyilván, semmit se tudok úgy, ahogy tudnom kéne továbbra, és ez az élményem. De ugye az életem mégis élhető lett. És vannak nehézségeim, de igen, ez a jó szó, az életem élhető. És van reményem. És nem gondolkodom úgy, ahogy a világ, nézzétek meg, hová vezet, ahogy a világ gondolkozik. Mi van kint a világ most őszintén? Azt a mindenit neki. Azt a mindenit neki. Soha voltam egy biztonságpolitikai előadáson. Hát lehet, hogy megosztom veletek. Oké. Riadó. Földi László tartotta, aki Ismert, hallottatok már róla? Ő a rendszerváltozás után a Nemzetbiztonsági Hivatalnál műveleti igazgató volt. Jó, titkosszolgálati tiszt volt. Most már nem dolgozik a kormánynak, hanem nem is tudom, mit csinál, teljesen mindegy. Ő volt az egyik meghívott előadó, a másik pedig egy iszlám szakértő. És a bevándorlás volt a téma. Tudjátok, mit mondta Földi László? Ez nem bevándorlás. Ez invázió. Riadó. Be vagytok csapva. Ez invázió. Franciaország elesett. Ezt mondta. Németországban a Bundeswehr, a német hadseregnek az egyharmada már nem német. És ugyanazt a párhuzamot vonta, amit mi vontunk itt már többször a nyugat-római birodalom bukása és a mostani helyzet között. Mert a nyugat-római birodalom, ezzel mondtam, hogy riadó, a nyugat-római birodalom az a nép, először is az erkölcsi összeomlás miatt omlott össze, a másik pedig a népvándorlások miatt. Amikor az 5. század közepén a hunok Attila király megütközött a Aetiusszal, a római hadvezérrel, Catalaunumnál, akkor a római hadsereg több mint a fele már nem római katonákból állt. Ezt tudtátok? Bevándorlókból álltak a római légiók. És nagyon érdekes a történelem, azt mondták, hogy döntetlen volt az ütközet. De hát ezt kérdem én, hogy Attila akkor miért ment tovább egész Rómáig, hogyha döntetlen volt. Úgyhogy a nyugati civilizáció erkölcsileg összeomlott. Tolerancia miatt, és azért, mert száműzték Istent Európából. Már Európa már nem keresztény. Európa már nem névlegesen keresztény. És mi is meg vagyunk kísértve evangéliumi keresztények, vagy tartoz akár bármilyen népegyházhoz, hogy azt mond, hogy többet nem teszem ki a keresztet a nyakamba. Ami tök mindegy, hogy ott van-e vagy nincs, hogyha ott van a szívedben Krisztus, nem erről beszélek, hanem magáról az elvről, hogy a katolikus Olaszországba levetetik a kereszteket a falról, ez rendben van. Hogy stewardess-t kirúgnak az állásából Angliában, azt hiszem, mert keresztet hordott a nyakában. És templomokról leveszik a keresztet, hogy nehogy megbántsuk el az iszlám bevándorlókat. Aztán keresztény templomon megengedjük az iszlám istentiszteleteket. És hihetett egyébként így tolerancia, és ez nagyon érdekes volt, nem keresztény Földi László, ahogy én hallgattam őt, de egy nagyon érdekes dolgot mondott, hogy a következő történt. Ez nem egy mostani történet, több tíz éve folyik ez a dolog, és először tanítással kezdték. Megtanították a toleranciát az embereknek. A Nyugat-Európában átmosták a toleranciával az embereknek az agyát. És tudjátok, mi történt? Most, hogyha történik egy bevándorlók által elkövetett bűncselekmény, akkor azt mondják, hogy nem merik azt mondani, hogy ez egy bűncselekmény, mert egyből intoleránsak lesznek. Megbélyegzik őket. És hogy mondják ezt? Hogy a kétféle elbírálás alá esik például egy holland állampolgár és egy bevándorló. A bevándorló megtehet dolgokat, de a holland állampolgár nem tehet meg dolgokat. Hihetetlen. Na mindegy. És csak ne legyünk vakok. Ideje lenne felébredni. Úgy értem, hogy ezek az utolsó idők. Ezek profétikus események. Hatalmas néptömegek indultak el. 60 millióan várnak arra, hogy átkeljenek Európába. Ezt tudtátok? 60 millió ember. Hogy ez... És mit mondott ez a biztonságpolitikai szakértő, aki nem keresztény? Mert ez egy keresztény gyülekezet rendezésében volt. Tudjátok, mit mondott? Hogy van megoldás. Van megoldás. Többféle megoldás is van. És ez nyilván rám is mutatott. Az egyik, hogy az európai embereknek átlagban 1,6 gyerekük születik. 1,6. A bevándorlóknak 6 és 8 között. Ez az egyik. A másik azt mondta, hogy ti keresztények vagytok itt, miért nem gyakoroljátok a hiteteket? Miért nem viszitek a gyereketeket templomba? Miért nem vagytok erősek a hitben? Hoppá! Micsoda felismerés! És nem keresztény ember mondta ezt. Úgyhogy, mert a muzulmánok komolyan veszik a hitüket, és az jóval több egyébként, mint hit. jóval több, az egy életforma, az egy kultúra, és ebben most nem is akarok belemenni, mert nem vagyok a szakértője. De azt mondom, hogy nekünk keresztényeknek ideje felébrednünk, ezért mondtam azt, hogy riadó. Úgy értem, itt az ideje annak, hogy komolyan vegyük a Bibliánkat. Itt az ideje annak, hogy visszahozzuk az életünkbe az abszolútumokat, és hogy kiálljunk az abszolútumok mellett, hogy van abszolút igazság, hogy van abszolút erkölcs, és ne helyez rám nyomást, hogyha bűnt bűnnek nevezem. Mert nincs rendben a homoszexualitás. És szeretjük azt az embert. És öregem, gyere be a gyülekezetbe. Leülök veled egy asztalhoz, míg meg is ölellek. És beszélgetek veled. De nincs rendben. Ettől még nincs rendben. Oké, és az sincs rendben, hogy meg akarják semmisíteni a családnak az intézményét. Mert az Isten rendelése egy Mózesben, az egy férfi és egy nő kapcsolata. És különböző plázákba ne ragaszd ki nekem a WC-re egy olyan sziluettet, amin egy férfi van fél szoknyában. Mert leszedem. Úgy értem, nem akarok toleráns lenni. Nem akarok ilyen világban élni. Nem erre hívott el minket Isten. A 13 aradi vértanú nem volt toleráns ember. Ők feláldozták az életüket az igazságért. Azt mondták, hogy valami nagyobb van itt, mint én. Én nem tudok így élni tovább. Ezt mondták. Inkább nem. És most nyilvánvalóan, ez csak egy példa, nem ezt mondtam, hogy mi legyünk vértanúk. Nem tudom, hogy ennek hol van a helye meg az ideje. Fogalmam sincs. Én nem szeretnék vértanú lenni. Nem erről beszélek. Hanem arról beszélek, hogy mi arra vagyunk elhívva, hogy Krisztussal járjunk, hogy Krisztus mutassuk be az embereknek. Legyünk olyanok, mint Krisztus. 2 Korintus 3.18, hogy elváltozunk az ő képére, ahogy járunk vele. Tudod, nem egyezek a világgal, nem a világhoz igazodok Róma 12-ben, nem a világ fogja meghatározni az én értékrendemet, mert ezt szeretnék csinálni, hogy én gyalázatos vagyok, ha kiállok az abszolút igazság mellett, az abszolút erkölcsiség mellett, és azt mondom, hogy ez nincs rendben, akkor azt mondják, hogy te vagy a gyalázatos, és fogd be a szádat. Soha nem fog megtörténni. Mi nem erre lettünk elhívva. Nekünk élesen kell gondolkodnunk, és ezek az idők azok, amik ilyen embereket kívánnak, amilyenek ti vagytok. Ezek az utolsó idők. Öregem, ébresztő, riadó, úgy értem, hogy bibliaiskolába járunk, Isten tiszteletre járunk, bazi nagy templomok vannak mindenféle keresztekkel, és bejönnek szakadt emberek, és elfoglalják Európát. Miért? Mert nem csinálunk semmit, mert nem járunk Krisztussal, mert már nem hiszünk az abszolútumokban, mert már erkölcstelen életet élünk, stb. Öregem, állj meg. Még nincs késő. Ezért mondtam, hogy ez mi nem félelem. Én nem attól, tudjátok, nem attól félek, hogy európai iszlám lesz. Nem félek tőle, mert semmi sem történhet Isten beleegyezése, vagy tudta nélkül. Tudjátok, mitől félek? Hogy nem fogom követni Krisztust. Attól félek, hogy megalkuszok. Én egyedül Istentől szeretnék félni. Egyedül Istent szeretném félni. Mit jelent Istent félni a Bibliában? Hogy rettegek tőle, hogy majd Nem. Hanem, hogy a bűn még mindig bűn, hogy a te törvényedben gyönyörködöm, Uram, és attól félek, hogy nem foglak követni téged az én életemben. És milyen csodálatos, amikor egy keresztény követi Istent. És itt látjuk azt, hogy Dávid király nem volt tökéletes. Úgy is fogalmazhatnék, hogy egy botrány volt az élete Dávid királynak, igaz? Házasságtörő, parázna, gyilkos, hazug, alsógatyába táncol a frigyláda előtt. Botrányos volt az ember. De a szíve a helyén volt. Úgy értem, hogy mindig helyre állt. És Uram, ez nem volt rendben. Igazad van, vétkeztem ellened. És megalázta magát. És az alázat a mi fegyverünk. Hogyha nem keményedik meg a szívünk, hanem azt mondjuk, hogy Uram, te mondd meg, hogy éljek. Nem a törvény által élek, hanem a szeretet törvénye, a kereszt, a bevégzett munka, az, hogy elvégeztetett János 19-ben. Ez az, ami erőt ad nekünk, ez az, ami jövőt ad nekünk. És, És öregem, mi világítunk ebben a sötét világban? Sanyi, miről beszélt, hogy föld sója, a múltkor nem voltam itt, föld sója, talán arról beszélt. Te vagy a föld sója, a világ világossága, és el akarják fújni a fényedet, de ez ne zavarjon téged. Amikor Krisztus itt járt, akkor ő ott a kereszten, ugye 3 órás sötétség borult az egész földre. Azért, mert a bűneink kioltották a világ világosságát, de nem tudták véglegesen megtenni. Hihetetlen dolog történt. A világ nem figyel Istenre. A világnak nem kell Isten. Nagyon érdekes, hogy amikor beszélgetek emberekkel, barátaimmal, és azt mondják, hogy nagyon figyelemre méltó dolgokat mondasz, hogy nagyon, nagyon különlegesek ezek a dolgok, és hogy jól is hangzik, csak olyan kár, hogy mindig utána Jézus Krisztust említed meg Istent. Szóval szörnyű volt? Szörnyű volt az üzenet? Nem volt szörnyű. Oké, olvassunk még. És mit mondhatnék még, hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűzerejét kioltották, megmenekültek a kard élétől, felerősödtek a betegségből, hősök lettek a háborúban, és megfutamították az idegenek seregét. Az asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottaikat, másokat pedig kínpadra vonattak, akik visszautasították a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, karddal gyilkolták őket, juhoknak és kecskéknek bőrében bújdosva, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve. Ezekre nem volt méltó a világ. Úgyhogy én megértem azokat az embereket, akik elmennek Magyarországról, és még csak meg sem fordul a fejembe, hogy elítéljem őket, mert megélhetés, egy jobb megélhetés reményében, vagy nem tudnak egyetérteni bármivel, ami itt folyik, de csak szeretnék halkan mondani valamit, hogy Hunyadi János nem ment el. Úgy értem, Zrínyi Miklós sem ment el. Nem mehet mindenki el. És nem volt könnyű dolguk. Hunyadi, amikor jött a török fenyegetés, micsoda párhuzam, senki nem támogatta őt, a saját pénzéből 10 000 embert fogadott. Igaz, hogy azok harcvezet veteránok voltak. De 10 000 emberrel vonult le, teljesen reménytelen helyzetben a délvidékre. És odaadta az életét ezért a hazáért. Vagy Zrínyi, aki horvát bán volt, és olyan emberekről beszélünk, akik milliárdosok voltak a szomai értelmében. Zrínyi Miklós utonállóként kezdte, ezt tudtátok? Utonállóként. A Zrínyi család erről volt nevezetes. De nem ez a kérdés, hogy hogy kezdtük, hanem hogy mi lesz a vége. És ez a mi életünkre is vonatkozik. Hogy fogjuk végezni? Zrínyi megdicsőült. Azt mondta, hogy ebbe a várba zárom be magam, és hogy ha kell a saját fejem elveszejtésével is. Mert hogy azt mondta, hogy Istennek és ennek a sokat szenvedett kis hazának a védelmében. Hihetetlen ember volt. Ott voltam Szigetváron, ott van a helye, ahol kitört Zrínyi. Még megvan az a kis hely, egy 40x40-es kis ilyen palánk erődítésbe szorultak be 200-an, és rájuk gyújtották. És Zrínyi telerakta a zsebét pénzzel, kinyitatta a kaput, egy ágyút elsüttetett, ami tele volt vasdarabokkal, üvegdarabokkal, forgáccsal, tehát elsöpörte a törököket a kapuba, és a délvidéki főkapitány szaladt elő, mögötte magasra emelték a Dunántúli főkapitányság zászlaját. Csősi halálta. Micsoda férfiak. Ugye, te micsoda meggyőződések. Hova jutottunk? Hova jutottunk? Azt a mindenit neki. És ezzel fejezem be, hogy Krisztus itt járt köztünk, és voltak meggyőződései. És volt hite. Ő hitt az atyában. Az atya hitt benne. Szent Szellem is hitt benne. El tudjátok képzelni, amikor sokkal több minden történt a kereszten, mint amit fel tudunk fogni. beszélgettünk, de Szegeden van egy apologetika sorozat, hitvédelem, megyünk a bizonyításokkal. Most múltkor Jézus Krisztus feltámadásának a jogi történelmi bizonyítását tanítottam meg a Dániel prófétának a 70 év hetét, ahol napra pontosan megjövendőli a messias bevonulását Jeruzsálembe, amikor Jézus Szamárháton vonul, de ja, csak egy érdekesség, várjatok, egy picit elágazok, hogy miért vonult be Jézus Szamárháton Jeruzsálembe. És ugye sokan azt mondjuk, és teológusok is, hogy ez az alázat jelképe volt. Ugye Szamár az, hogyha az ókorban egy uralkodó Szamára ült, és úgy ment, akkor az azt jelentett, hogy megalázta magát. És ez egyrészben igaz, mert Zakariás 9.9-ben ezt olvassuk, hogy alázatosan jött, de volt egy hihetetlen oka rá, hogy amikor Dávid királlyá kente Salamont a fiát, akkor Salamont Szamára ültette. És amikor ezzel jelezte azt Jézus, hogy ő is Dávid fia, ugyanúgy, ahogy Salamon. És amikor bejött Jeruzsálembe, akkor az emberek ezt megértették a korabeli zsidó kultúrában, azt mondták, hogy Hozsánna a Dávid fiának. Így hihetetlen összefüggések vannak. És te jó ég, mit akartam kihozni ebből? Miről beszéltem? Hello, Gábor! De jó! Ja, igen, a kereszt. Oké, köszi. Oké, hogy mi történt a kereszten, és ezzel fogom befejezni. Nem értjük egyszerűen a mélységét, ami ott történt. Hogy ugye Jézus a Getsemáné kertben vért verejtékezett, ugye a pólusaiból vér szivárgott, amire azt mondják a szakemberek, hogy ez a stressz legmagasabb formája eredményezi. Bizonyos mennyiségű vért engednek a pólusok, olyan iszonyatos nyomás alatt van az illető, pszichikai nyomás alatt. És Jézus nem pusztán a keresztre feszítés procedúrájától, mint fizikai kínzástól félt, ha bár az is nagyon brutális volt, hanem tudjátok mitől, hogy az atya elfordult tőle. Mert tudta jól, hogy ott a kereszten az emberiség összes bűne őt fogja terhelni. És figyeljetek, az atya elfordult tőle. És neki hinnie kellett abban, hogy az atya nem fordul el tőle véglegesen. Neki hinnie kellett ebben. De képzeljétek el, hogy az atya ránézett a fiúra egy pillanatra, és tudjátok, mit látott? El kellett fordulnia, mert tudjátok, mit látott? Jézus lett a gyerekmolesztáló. Ő lett a tömeggyilkos. Ő lett a tolvaj, ő lett a bankrabló. Nem pusztán bűnös lett, hanem ő teljes mértékig azonosult valamennyünk bűnével. Ha az én bűneimre gondolok, és arra gondolok, hogy a világ világossága lett az, ami én voltam, akkor sírhatnékom van. Úgy értem, Isten ezt tette, értünk. Hogy ő lett a pedofil, ezt értitek? Aki soha bűnt nem látott, aki gyűlölte, aki a 10 parancsolatot hozta nekünk, mint abszolút erkölcsi mércét, amit most megpróbálunk lábbal taposni Európában. Amire azt mondjuk, hogy ez relatív. Azt ő találta ki, és ezt mind felvállalta, hogy ez mind ő volt helyettünk. És az atya elfordult, és azt mondta, hogy rá se tudok nézni a fiúra. Nem tudok ránézni, mert bűnös lett. Értem, bűnös lett. És az atya nem volt toleráns, hanem azt mondta, hogy meg kell halnod, fiam. Meg kell halnod. Ez az egyetlen mód. Akkora baj van. Ezt senki más nem tudja. Nem tudja megtenni. És Jézus meghalt, és az, hogy feltámadt, az bizonyítja, hogy az atya elfogadta az ő áldozatát. Az ő ott függött egy férfi, aki teljesen ember volt, de ugyanakkor teljesen Isten, és az ő emberi testében a világ összes bűne összpontosult. A múlt, az akkori jelen, és a számára még jövő, a mostani, a holnapi bűnöd is, a mai, a holnap utáni, minden ott összpontosult, és azt olvassuk a Zsoltárokban, hogy belülről szétrobbant Krisztus. Úgy értem, tönkretette az ő emberi testét a bűnünk. Hogy ő, nem is tudom, elfolytak a belső szervei, ott van a Zsoltárokból, ki lehet keresni. És megszakadt a szíve. És aztán feltámadt a halálból, és ő hitt az atyában. És az atya azt mondta, hogy mindaz a bűn, ami a te testedben volt, az halott. Úgy értem, megszabadult a világ. Vége. Győztünk. Győztünk, értitek? Azt mondtam, hogy riadó, így kezdtük. De ehhez az is hozzátartozik, hogy győztesek vagyunk. Te győztél. De képesek vagyunk győztesként ücsörögni, nem csinálni semmit, nem is tudom, nyomorultnak érezni magunkat, ami oké, rendben van. De hogy ébredjünk fel, kövessük Krisztust. Nem cselekedetekre gondolok, hanem vegyük komolyan, úgy értem, csak egy töredéknyire annyira komolyan, mint az iszlám, Allahot. Oké, csak töredéknyire. És csodák történnek az életünkben, így is történnek csodák az életünkben. Akkor is történnek csodák az életünkben, ha nem követed Isten, csak tudod, mi a baj, akkor nem veszed észre. Akkor azt mondod, hogy ez szerencse volt. Mákon volt. Nem öregem, nem. Isten arra hívott el, hogy kutasd az életedben a csodákat. Úgy értem, azt mondja Isten, hogy keress engem az életedben, és én igazgatom a te járásodat. Kutass engem, és kövess engem. Legyél olyan éles, mint én. Legyél szerető ember, legyél kegyelmes ember, de ne az igazság rovására. Úgy értem, a bűn, az legyen bűn. Legyél tájékozott, ne hagyd magad becsapni. Ne ítélkezz, oké? Csak gondolkozz logikusan, hogy mi történik a világban. Oké? Mi Krisztus elméjét kaptuk. Ezt tudjátok, mit jelent? Képesek vagyunk Isten gondolatait gondolni. Képesek vagyunk rá. Ő képessé tett minket. Mindenünk megvan egy igazi jó élethez, ami nem feltétlenül egy kényelmes, problémamentes életet jelent. Mert ezt is mondtam, hogy a Biblia a problémákra, a tragédiákra, a nehézségekre készít fel. És jelenleg nem azokat az időket éljük, hogy mit tudom én, milyen ábrándokat kergessünk. Én azt gondolom, hogy a józanság szellemét adta nekünk Isten. És ezzel szeretném befejezni. Az egyik rokonom mondta, hogy a kislánya nemzetközi tanulmányokat folytat, mert hogy Nyugat-Európában szeretne élni, és mondtam neki, hogy néhány évben belül nem fog létezni Nyugat-Európa abban a formában, ahogy mi most ismerjük. Lehet, hogy nem ezek az idők vannak. Lehet, hogy most van az az idő, amikor Isten igazából követni kéne Krisztust. Lehet, hogy most van az az idő, amikor a térdeinkre kellene ereszkednünk, és imádkoznunk kéne a mindenható Istenhez. Most van az az idő, hogy átmenj a szomszédodhoz, és mondd neki, hogy figyelj, van egy elképesztő üzenetem, az evangélium. Hallottad? Kapcsold ki azt a nyomorult tévét. Úgy értem, Isten meghalt, érted? Most mehetünk misszióba. Most vehetjük komolyan Istent, ez az életünk. És nincs késő. Oké, nincs késő, és győztél. De kérlek az Isten szerelmére, hogy ébredjünk fel. Ébredj, ébresztő, meg riadó. És mondd el valaki másnak is. Szeresd a hazádat. Hallod? Keresztények vagyunk. Szeresd a hazádat. Legyél hazafi. Ismerd a hazánknak a történelmét. És ez nem, a haza az nem politika. Semmi köze hozzá. A haza, Juhász Gyula mondta, a haza magasban van. Oké? Hogy nagyszerű példák állnak előttünk. Hunyadi János, Zrínyi, az aradi 13-ak. Fantasztikus emberek voltak. Ne tartogassuk magunknak az életünket, az olyan kicsi, az olyan pitiáner. Legyen egy célunk, legyen egy eszménk, amit követünk, amit Isten adott nekünk, egy elhívásunk. Úgyhogy azt hiszem ennyi. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy adtál nekünk abszolútumokat, mert te magad vagy az, hogy nem kell megalkudnunk, kiállhatunk az igazság mellett, szeretetben. És ki más tehetné ezt meg, mint mi, akik ismerünk téged, keresztények. Drága Jézus. És hogyha úgy hallgattad ezt a felvételt, hogy nem vagy keresztény. Keresztény azt jelenti, hogy Krisztus követője, Jézus Krisztus követője. Hogyha nem vagy még keresztény, nem ismered Jézus Krisztust, mint a személyes megváltódat, ha bár meghalt érted, meghalt helyetted, akkor hívlak arra, hogy vesd a hitedet belé, hit által, mondd azt, és nem a szavaid fognak megmenteni, nem a szavaid fognak megváltani, hanem a hited, hogy elhiszed, hogy Jézus a te megváltód, és mondd neki a szívedben, hogy Jézus, én bűnös vagyok, és tudom, hogy ezt te tetted jóvá, hogy megbocsájtottál nekem, és hiszem azt, hogy te vagy a messiás, te vagy az én személyes megváltom, és kérlek, hogy írd jóvá nekem ezt a hitbeli imámat. Nézd meg a szívemet, hogy hiszek, és köszönöm, hogy megmentettél, köszönöm, hogy fizettél értem, hogy örök életet adtál, és hogy egy nap találkozni fogok veled. És kérlek, hogy küldj vissza engem a világba, hogy tanúbizonyságot tegyek rólad, hogy kiálljak az igazság mellett, az abszolútumok mellett, és ezt szeretettel tegyem. A te nevedben, Jézus Krisztus. Amen.